Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 23. Zsoltár első versét énekeljük. A 23. Zsoltár így kezdődik, az Úr én nékem. Helyünket elfoglalva a 398. dicséret első három versét énekeljük. A 398. dicséret így kezdődik, Úr lesz a Jézus. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledkezzél el semmi jó téteményéről. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy arra szólít fel az ige minket most, hogy áldjuk a te szent nevedet, és szeretnénk ennek eleget tenni, áldani és magasztalni téged mindazért a sok jóért, amit elvégeztél az életünkben, amit nekünk ajándékoztál, különösen azért, hogy megismerhettük a te drága kegyelmedet, megismerhettük fiadat Jézus Krisztust, akin keresztül eljöttél közénk, és bemutatkoztál nekünk, és ha őt figyeljük, akkor meglátjuk, ki is vagy te. És minél inkább figyeljük Jézust, annál jobban átmelegszik a szívünk az iránta való szeretettől, és bizonyosságra jutunk, hogy te is szeretsz minket, és kész vagy mindent megtenni azért, hogy rendbe jöjjünk belül és kívül, hogy rendeződjenek kapcsolataink, és hogy a te kegyelmedből új életet nyerjünk. Köszönjük, hogy igaz, amit kijelentesz a számunkra, hogy megbocsátod minden bűnünket. Köszönjük, hogy nincs olyan nyomorúság, bűn, vétek, amire ne volna nálad megoldás. Nincs olyan élethelyzet, amiben ne kereshetnénk téged. És te látod, hol tartunk, mibe akadtunk el, mi az, ami terhel bennünket, és hogy tudjuk ezt mind odahozni és átadni, te rád terhelni, Jézus, mert te felvitted a keresztre azért, hogy mi szabadok legyünk, hogy győztesek legyünk, hogy rólad szóljon az életünk, és rólad tegyünk bizonyságot. És köszönjük, hogy meggyógyított betegségeinket, hiszen azért jöttél, hogy mindazt, amit a sátán elrontott, tönkretedd, azt te helyreállítsd, begyógyítsd azokat a sebeket, amit ez a világ, a bűn, a gonosz okozott nekünk. És köszönjük, hogy úgy jöhetünk most is, hogy van szabad hozzánk, hogy találkozni akarsz velünk, hogy a te drága jelenlétedet tapasztalhatjuk itt, és addurunk, hogy valóban átéljük, valóban ott legyen bennünk, hogy igen, te itt vagy, és most magadhoz akarsz ölelni, mint az atya a tékozló fiát, és egy új életre, veled való örömteli kapcsolatra akarsz segíteni minket. Kérünk így, hallgass meg minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Mózes második könyve 10. fejezetéből. Tehát Mózes második könyve, mind a 10. fejezetének, mind a 29 versét hallgassuk meg. Így van, megírva Isten igéje, ezután azt mondta az Úr Mózesnek, menj be a fáraóhoz, mert én keményítettem meg az ő és szolgái szívét azért, hogy ezeket a jeleimet véghez vigyem közöttük, és azért, hogy elbeszéljed azt fiaid és unokáid hallatára, amit Egyiptomban cselekedtem, és jeleimet, amelyeket véghez vittem rajtuk, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Bement tehát Mózes és Áron a fáraóhoz, és azt mondták neki, ezt mondja az Úr, a héberek istene, meddig nem akarod még megalázni magadat előttem, bocsásd el népemet, hogy szolgáljanak nekem. Mert ha nem akarod elbocsátani népemet, íme holnap sáskát hozok a határodra, és úgy elborítják a föld színét, hogy nem lesz látható a föld, és megeszik a megkímélt maradékot, ami megmaradt nektek a jégeső után, és megeszik minden fátokat, amely nektek a mezőn sarjad. Betöltik házaidat, és minden szolgált házát, és minden egyiptominak a házát. Nem láttak ilyet sem apáid, sem nagyapáid, amióta e földön vannak, mind a mai napig. Ezzel megfordult és kiment a fáraó elől. A fáraónak ezt mondták a szolgái. Meddig lesz még ő a romlásunkra? Bocsásd el azokat az embereket, hogy szolgáljanak az Úrnak, az ő Istenüknek. Most sem veszed észre, hogy elvész Egyiptom? Erre visszahozták Mózest és Áront a fáraóhoz, aki azt mondta nekik, menjetek el, szolgáljatok az Úrnak, a ti isteneteknek, de kik is azok, akik elmennek? Mózes így felelt, gyermekeinkkel és véneinkkel megyünk, fiainkkal és leányainkkal, juhainkkal és jószágunkkal, mert ünnepet kell szentelnünk az Úrnak. A fáraó azt mondta neki, úgy legyen veletek az Úr, ahogyan én elbocsátlak titeket és gyermekeiteket.
Vigyázzatok, mert gonoszra igyekeztek. Nem úgy lesz. Menjetek csak el ti, férfiak, és szolgáljatok az Úrnak, mert ti is ezt kívántátok. És elűzték őket a fáraó elől. Ekkor azt mondta az Úr Mózesnek, nyújtsd ki a kezedet Egyiptom földjére a sáskákért, hogy jöjjenek el Egyiptom földjére, és emészszék meg a föld minden füvét, mindazt, amit a jégeső meghagyott. Kinyújtotta hát Mózes a botját Egyiptom földjére, és az egész nap, és az Úr egész nap és egész éjjel keleti szelet támasztott a földre. Mire reggel lett, a keleti szél fölhozta a sáskákat. Följöttek a sáskák Egyiptom egész földjére, és nagy sokasságban szálltak le az egész határra. Azelőtt sem volt olyan sáskajárás, és azután sem lesz. Elborították az egész föld színét, a föld elsötétedett, megették a föld minden füvét, és a fák minden gyümölcsét, amit a jégeső meghagyott. És semmi zöld nem maradt a fán, sem a füves mezőn egész Egyiptom földjén. Ekkor a fáraó sietett hivatni Mózest és Áront, és azt mondta, vétkeztem az Úr ellen, a ti istenetek ellen és ellenetek. Most azért bocsásd meg még az egyszer vétkemet, és imádkozzatok az Úrhoz, a ti istenetekhez, hogy legalább ezt a halált fordítsa el tőlem. Mózes kiment a fáraó elől, és imádkozott az Úrhoz. Erre az Úr igen erős nyugati szelet támasztott, és felkapta a sáskákat, és a vörös tengerbe vetette őket. Egy sáska sem maradt egész Egyiptom határában. De az Úr megkeményítette a fáraó szívét, és így az nem bocsátotta el Izrael fiait. Ekkor azt mondta az Úr Mózesnek, nyújtsd ki a kezed az ég felé, hogy sötétség legyen Egyiptom földjén, és pedig tapintható sötétség. Kinyújtotta Mózes a kezét az ég felé, és sűrű sötétség lett egész Egyiptom földjén 3 napig. Nem látták egymást, és senki sem kelt fel a helyéről 3 napig. De Izrael fiainak lakóhelyén világosság volt. Akkor hívatta a fáraó Mózest, és azt mondta, menjetek el, szolgáljatok az Úrnak, csak juhaitok és marháitok maradjanak, gyermekeitek is elmehetnek veletek. Mózes azonban ezt felelte. Sőt, inkább neked kellene véres áldozatra és égő áldozatra valókat adnod, hogy feláldozzuk a mi Urunknak, Istenünknek. Velünk jön jószágunk is, egy körömnyi sem marad el, mert azokból veszünk, hogy szolgáljunk a mi Urunknak, Istenünknek. Míg oda nem érünk, mi magunk sem tudjuk, hogy mivel szolgáljunk az Úrnak. De az Úr megkeményítette a fáraó szívét, és nem akarta elbocsátani őket. Azt mondta Mózesnek, menj el előlem, vigyázz, hogy többé ne kerülj a szemem elé, mert mihelyt meglátod az arcomat, meghalsz. Mózes pedig így felelt, jól mondod, nem látom többé arcodat. Kedves testvéreim, Egyiptomban vagyunk, Mózes idejében. Láttuk azt, hogy Isten hívta el Mózest és Áront arra, hogy vezesse ki Izrael népét Egyiptomból, a rabszolgasorból, mivel a nép rádöbbent 400 esztendő után, hogy nem ott a helyük, rádöbbent arra, hogy ők nem arra vannak elhívva, hogy rabszolgák legyenek, de ezen nem tudtak változtatni, és így segítségül hívták Istent. Eszükbe jutott, hogy van Istenük 400 év után. És kiáltottak, és Isten meghallgatta a kiáltásukat. És ez nagy dolog, amikor egy embernek, vagy egy közösségnek eljut oda az élete, hogy rádöbben én nem erre vagyok elhívva, nem erre vagyok teremtve. Nem arra vagyok elhívva és teremtve, hogy rabja legyek valaminek, hogy tönkre menjen az életem. Nem erre vagyok elhívva. Nem arra formált Isten, hogy embereket imádjak, nekik hódoljak, vagy bármilyen szenvedélyeknek a rabja legyek. Az nem Istentől való terv, hogy széthúljanak az embernek a kapcsolatai, lebetegedjen az élete, a családi kapcsolata. Isten egész mást készített. De ez a világ elromlott. Elromlott, mert elszakadtunk Istentől. Betört a bűn, és ez a következménye, hogy minden hullik darabjaira, és ezen semmi, de semmi nem változtat a mai napig. Akkor van esély a változásra, ha kiáltunk Istenhez. Ha segítségül hívjuk azt, akit elküldött, a názáreti Jézus Krisztus. Nem véletlen jött el Jézus a világba. Azért, mert nincs más megoldás. Ha ő nem jön el, akkor csak a pusztításé, csak a gonoszé a terület. Hogy nincs esélyünk arra, hogy bármit is jobbá tudjunk tenni. Akkor nincs esély arra, hogy valakinek az élete tönkrement, az helyreálljon. Nincs esélye a bűnösnek, a betegnek, a megszállottnak. Nincs esélye. Ezért jött Jézus, hogy legyen esély. De ehhez kiáltani kell. Ehhez oda kell fordulni. Elismerve, Uram Jézus, könyörülj rajtam, próbálkoztam, nem tudok változtatni. Mennyi éve próbálom már, hogy javuljon a kapcsolatom a férjemmel, a feleségemmel, a gyermekeimmel, nem megy. Mennyi erőt fektettem bele, hogy megváltozzanak körülöttem a dolgok, hogy talpra tudjak állni, és nem megy. Ezért kiáltok hozzád. Ugye az új szövetség erről szól. Sok-sok ember meglátja, hogy eljött Jézus, az Isten fia, és szembesülnek a saját állapotukkal, és kiáltanak. Mert azt is látják, hogy Jézusban egy életfordulat jött el. Az életfordulat lehetősége. De nekem kell kiáltani. És Isten elküldi Mózest, és elkezd cselekedni általa. Mindjárt nem lesz szabad Izrael népe. Már több jelet és csodát megtett az Isten, sőt, voltak olyan jelek, amelyekhez még Mózest is fölhasználta, ugye, amikor a botot ledobta, és kígyó lett belőle, majd ráütött a bottal a Nílus vizére, és vérré változott, és ezen felül már olyan csodákat tett az Isten, amihez nem is kellett ember, hanem ő maga hajtotta végre. És ezek a jelek és csodák nem győzik meg a fáraót. Mennyi mindent cselekszik az Isten, és a fáraó szíve kemény marad, nem változik. Jó látni azt, hogy Isten hatalmas, nincs hozzá fogható. Ugye a fáraó próbálkozott először trükkökkel, hívatta a varázslóit, a tudósait, és az első néhány jelet még ők is le tudták utánozni. Ők is tudtak valami hasonlót produkálni, de észre kell azt venni, hogy azoknál a jeleknél is, amiket ők is tudtak produkálni, azért nem egészen olyanok voltak, mint amit az Isten hajtott végre. Ugye, mert lehet, hogy ők is ledobták a botjukat, és kígyóvá változott, de a Mózes botja az összes kígyót elnyelte. Vagy amikor a Nílus vérré változik, ezt még ők is tudják utánozni, de nem tudják kézbe tartani az eseményeket. És nem tudják megállítani, nem tudják visszafordítani. Tehát ez a különbség, hogyha az ember cselekszik, És azt mondja, hú, hát ilyet én is tudok, vagy én megmutatom, akkor ott mindig lehet látni, hogy egy idő után kicsúszik az ember kezéből, elveszíti fölötte az irányítást, nem tudja kézbe tartani, vagy nem tudja korlátozni. Ugye hány csodánál látjuk, akár most itt a sötétségnél is, hogy Isten határozott, hogy egész Egyiptomban sötétség lesz, de egy hely kimarad. Egy helyet nem érinthet a sötétség, ez pedig Gósen földje, ahol az ő népe tartózkodik. És ez jelzi Isten hatalmát. Igen, Isten mindig mindent kézben tart. Ő tudja koordinálni a dolgokat, határt tud nekik szabni. És ezt nem tudja a fáraó irányítani. Nem tud beleszólni. Sőt, hiába tartja magát Istennek, nem tud tenni azért, hogy ezek a csapások szűnjenek. Itt is Mózesre van szükség. Ugye, amikor látják, hogy a sáska beborít mindent, és fölfal, amit csak lehet, akkor a fáraó hiába hirdette, hogy ő az Isten. Nem tudja befolyásolni a sáskákat, képtelen megszüntetni azoknak a pusztító tevékenységét. Mózest kell hívni. És ez jelzi, hogy Isten fölött áll a fáraónak, fölött áll minden emberi hatalomnak. És ezek a csodák és jelek, amik történnek, végül is nem hoznak azonnal eredményt. Sőt, látjuk, hogy már 9 csapásra sor került, amit én inkább bizonságtételnek mondanék. Mert a csapás ugye az azt jelenti, oda csapok. Annak az a lényege, hogy erőt akarok demonstrálni. Ez bizonságtétel. Bizonságtétel arról, hogy van egy élő Isten. Hogy nem ember az Isten. Akár fáraó, akár elnök, akár miniszterelnök, bárminek nevezik, királynak, az ember az ember. Lehet neki nagy hatalma. Uralkodhat Egyiptom fölött, a babiloni, az asszír, a római birodalom, vagy európai birodalom fölött, de soha nem lesz Isten. Az ember mindig ember marad. Tehát ezért bizonságtétel, hogy lásd meg, te ember vagy. De én téged keresek. A bizonságtétel mindig arról szól, hogy Isten keresi az embert. Ha nagy dolgokat cselekszik a szeme láttára, az is azért történik, hogy meggyőzze azt, aki átéli, hogy van élő Isten. És hogy ez az Isten szereti őt, ettől az Istentől származik az ő élete is. És Isten azt akarja, hogy élő kapcsolatba kerüljünk vele. De ez nagyon lényeges, hogy az Isten keresi velünk a kapcsolatot. Tehát itt is jön a különbség, nem arról van szó, hogy jól van, a fáraó dönt, most már nem a addigi bálványait imádja, hanem egy új szobrot készített, és azt mondja, hogy ez lesz az élő Istennek a szobra, most már őt imádom. De nem történik semmi, csak azt imádom, tartok egy istentiszteletet, kialakítom annak az Istennek a kultuszát, elmegyek a templomába, megnézem, mit csinálnak a papok, a lelkészek, meghallgatom, ha valamit mondanak, ha csak valami hókusz-pókusz csinálnak, azt megnézem, aztán hazamegyek, és vasárnaptól vasárnapig, vagy az istentisztelet napjától a következő istentisztelet napjáig nem történik semmi. Na most a bizonságtétel arról szól, hogy van egy élő valóság, aki nem azt kéri, hogy valami szokásokat gyakorolj, még ha azok szépek, jók is, hanem azt, hogy kerülj velem kapcsolatba. Kerülj velem kapcsolatba. Úgy, Mert ott kapcsolatban vagy a szüleiddel, a gyermekeiddel, a másik emberrel. Ahogy beszélgetsz velük. Hát ugye, képzeljük el, azt mondtuk volna, meg azt mondanánk, szeretjük a szüleinket, meg szerettük őket. Jaj, apuka, anyuka, én úgy szeretem magukat, de nem őket látogatnám meg, nem velük beszélgetnék, készítenék róluk egy szobrot, beteszem a szobámnak a sarkába, és minden nap oda megyek, csókolom apuka, csókolom anyuka, teszek neki oda virágot. Mit szólna apuka meg anyuka? Mit szólt volna? Hát ez nem ugyanaz, mint hogy elmegyek hozzá, fölkeresem, hogy tetszik lenni, beszélgetünk, mit kell segíteni, vagy egyszerűen csak együtt vagyunk, azt mondjuk, hogy menjünk el együtt, kirándulni, legyen együtt a család, hát ez egész más. Hát Isten is ezt akarja, hogy így kapcsolatba kerüljünk vele, ezért jött el Jézusban, maga köré gyűjtötte a tanítványok, és mit olvasunk? Beszélgettek, együtt mentek. Kapernaumba, Kapernaumból, a Genezáret tó partjára, ott együtt szálltak be a hajóba, átmentek Gadarába, együtt voltak. Ott együtt kerültek viharba, együtt élték át, hogy Jézus lecsillapítja a vihart. Értjük, ezt jelenti, együtt vagyok az Istennel. Minden nap ő tölti be a szívem, a lényem, a gondolkodásom, ő szabja meg az irányát az életemnek. Ugye, mint amikor beszálltak a hajóba, mit mond Jézus, menjünk át a túlsó partra. Ő mondta meg, oda megyünk. Hát ezt akarja a mi életünkbe is. Ezért kereste a fáraót is, hogy én szabjam meg a te életednek irányát. És ha én szabom meg, az mindig jó irány. Akkor is, ha közben lesznek nehézségek. Föltámad a vihar. Nekünk ront a gadarai. De azt jelenti, hogy már nem vagytok magatokban. És megtapasztaljátok velem és általam a győzelmet. És ezt kínálja az Isten a fáraónak is. Aztán úgy megragadott engem az is, hogy hát nehezen változik ennek a fáraónak a szíve, a gondolkodása, sőt, nem mozdul semmit. Úgy azt olvassuk, kemény a szíve. Meg van meszesedve. Abszolút nem változik, nem mozdul semmit. Semmi pozitívum nincs. És Mózes ennek ellenére újra és újra megy. Nem adja fel. Nem keseredik bele, hogy igen, már elmentem egyszer, kétszer, háromszor, már ötször is, hatszor is, és mindig csak kinevetnek. Addig jó vagyok, amíg jön a csapás, jön Istentől a jel, és az megszorongatja a fáraót, mert látja, hogy akár a bögölyök, a jégeső károkat, szenvedéseket okoznak az embereknek, és a fáraó nem tud vele mit kezdeni, képtelen elhárítani, megóvni az ő népét, tehát baj és szenvedés van, és ilyenkor mindig jó Mózes. Mi, amikor baj van. És ez szemlélteti sok embernek az életét. Ugye, amikor baj van, amikor nem tudok egy problémával mit kezdeni, gyere Isten! Érdekes, akkor a legistentelenebb embernek is eszébe jut az Isten. Akkor eljut oda, hogy itt már semmi emberi megoldásom nincs, akkor gyere Isten! Gyere segíts! Így hívják Mózest is. Mindig megy a követ, gyere Mózes, mert ezt nem tudjuk megoldani, és Mózes megy. Egyrészt nem fárad bele, vállalja azt, hogy kigúnyolják, kicsúfolják, megvetik. Másrészt nem mondja azt, hát ha nem veszitek semmibe, akkor mit törődök én veletek? Tehát képzeljük magunkat bele Mózes helyébe. Ennyiszer elutasítanának, kinevetnének, és azt mondja, nem engedünk, el benneteket, menj Mózes, volna kezdünk még menni. Volna kedvünk újra odaállni, és azt mondani, így szól az Úr, és ez fog történni. Tehát nem kis dolog ez. Nem kis dolog. Legyőzi önmagát, és megy, mert Mózes nagyon jól tudja, hogy itt nem róla van szó, hanem az élő Istenről. A fáraó tulajdonképpen azért nem engedi el a népet, mert meg van győződve, hogy itt csak Mózesről van szó. Ugye ne feledjük el, hogy a fáraó is tud arról, hogy ez a Mózes ott nevelkedett. Az egyiptomi udvarban. És úgy gondolja a fáraó, hogy eltanulta az akkori, meg ottani tudósoktól mindazt, amit ők képviseltek, sőt, az ábra azt mutatja, hogy egy kicsit magasabb szintre jutott, mint a tanítói. De ő úgy gondolja, hogy csak egy emberről van szó. Egy kiváló képességű varázslóról, vagy tudósról, de egyszer eljön az ő lehetőségeinek is a vége. Tehát azért nem engedi el, sőt majd a sötétség után, ugye azt mondja, hogy menj és többé ne kerülj a szemem elé. Itt már ő azt gondolja, hogy ezen már nem lehet túllépni. Tehát most volt még a 9. bizonyságtétel, a sötétség. Ennél már többet nem tud Mózes produkálni. Tehát ő teljesen emberi módon gondolkodik, és úgy látja, hogy itt egy ember cselekszik, de ezt már nem tudja überelni, elzavarja. Vagyis minden marad változatlanul, most már kifogyott a trükkökből Mózes, menjen, és nem kell változni, nem kell másképp csinálni, nem kell elengedni a fáraó, vagyis a zsidó népet, mert nem tud már velünk mit csinálni. Véget ért Mózesnek a hatalma és lehetősége. Lehet, hogy azt mondjuk, ez képtelenség, meg belemagyarázás, még az is megtörténhet, de ha végig gondoljuk az életünket, hányszor szoktuk mi is azt mondani, ugyan már Jézus szabadított meg? Nagy akaraterőd volt. Nagy akaraterőd volt, összeszedted magad, és 30 évig tömény és kemény alkoholizálás után letetted a poharat. Szuper vagy, de ezt te csináltad. Irigyellek! Vagy a másiknak, te magad leraktad a drogot, fantasztikus vagy. Te álltál föl a padlóról évek vagy évtizedek után. Te oldottad meg a családi problémádat. Hát hányszor mi is csak emberit látunk. Nem akarjuk elismerni, hogy ott Jézus cselekedett. Vagy azt mondjuk, szuper volt az orvos. Hát nagyszerűen ért a műtétekhez, meg eltalálta, és jó beállította az orvosságomat. Sokszor nem idáig jutunk csak el. Vagy túllépünk rajta, és azt mondjuk, lehet, hogy megtette mindenki a magáét, de a győzelmet, a szabadítást, a gyógyulást, azt Isten adta. Bár mindenki ezt mondaná, hogy igen, ezt Isten adta. De a fáraó nem így látja. Mózestől jön, véget ér, túl leszünk rajta, kiheverjük a károkat, meg a lelki sebeket is. De majd fogjuk látni, hogy nem lesznek rajta túl, mert Istennel van dolguk. És így van ez. Isten sokszor jelez a mi életünkbe is. Annyi nagy dolgot végrehajt, és mi mindent bele tudunk magyarázni, csak ne kelljen leborulni és átadni az életünket. Itt meg is kérdi Mózes, az Úr megkérdezi Isten Fáraótól, meddig nem akarod még megalázni magadat előttem? Ugye tehát a fáraó mindent megtesz, hogy ne kelljen leborulni az Isten előtt. Kimagyarázza. Megharagszik, fenyeget, de nem akar leszállni a trónról. Nem akarja átadni a hatalmat az élő Istennek, és mindig ez a kérdés, hogy ki uralkodik az életem fölött. Én ott ülök a trónon, az énem ül rajta, vagy azt mondtam, jöjj Jézus, átengedem neked, mert az lesz nekem a jó. Ülj te a trónra. És amikor ez megtörténik, akkor válhat valósággá, amit imádkozunk, hogy legyen meg a te akaratod. Ne úgy legyen, ahogy én akarom. Ezt fejezi ki, hogy leszállok a trónról, és engedem, hogy Jézus vezesse az életemet. Hogy ő irányítson. Rábízom magam, ahova viszel, Uram, oda megyek. És akkor szokták mondani emberek, hogy hát nehéz ez, nehéz így rábízni magunkat Istenre, nehéz hinni, meg nem tudok. De hát az élet sok nem hitről szól. Hát elnézést, sietünk valahova, elment a busz, vagy hamarabb sikerült elintézni a dolgunkat, és buszra még 2 óra hosszáig kilátás sincs. De nem akarunk ott sülni szerdahelyen. Hát akkor kimegyünk ugye oda a sarokra, oda az éjjel-nappal üzlethez, és várjuk, hogy valaki majd csak jön mat felé. Ugye, és akkor vagy megáll magától, mert ismer, vagy leintjük, beülünk. Lehet, hogy nem is ismerjük az illetőt. Lehet, hogy az életben nem ültünk az autójába. Hát ez is hit. Hogy egy ismeretlen ember autójába beülök, és hiszem, hogy célba fogok vele érni. Ez is hit. Nem hiszünk, de hogy is nem. Mindenbe meg, mindenkibe, csak Istenbe nem akarunk. Nem azzal van a baj, hogy nem tud az ember, nem akar. Nem akarja az életét rábízni. Pedig ugyanaz, mint ahogy rábízom magam a sofőrre. Lehet az ismerős is, beülök mellé, nem én igazgatom a kormányt, a sofőr. Vagyis mi történt? Rábíztam magam a sofőrre. Mi a hit? Rábízom magam Jézusra, az élet sofőrjére. Mert hiszem, hogy célba fog engem vinni az örök életre. Tehát, ugye ezt nem akarta a fáraó, rábízni magát Istenre, hogy most már minden úgy legyen, ahogy Isten akarja. Hát eddig ahhoz volt szokva, hogy minden úgy történik, ahogy ő akarja. Ha ő azt mondja, hogy ezt tegyétek ide, oda tették. És ha valaki nem engedelmeskedett, azt megverték, vagy meg is ölhették. Ő volt élet és halál ura, és nem akarta elismerni, hogy az ő életének is van ura. Hogy őnek is van egy felettese, az az élő Isten. Pedig itt már az emberei is kezdik kapizsgálni, hogy jobb lenne elbocsátani Izraelt, mert az Istenük erősebb. Hogy ez tényleg élő személy, és el fog veszni Egyiptom, csak a fáraó nem akarja látni. Miért? Mert büszke. Mert büszke és gőgös. És nem akar leszállni alázattal. Igen, te vagy az Isten. És én elfogadom azt a helyet, ahova te állítasz. Mert te nem tönkretenni akarsz engem. Tehát a fáraó nem érti az Istent, és nem ismeri. Azt hiszi, hogy tönkre akarja tenni. Hogy rosszat akar neki tenni? Nem. Csak jó irányba akarja vezetni. Mert mi történik? Amit Jézus mond, aki meg akarja menteni az életét, elveszíti. És aki elveszíti az életét, én értem az, és az evangéliumot megtalálja. Mi történik itt? A fáraó azt mondja, nem. Hát ha én az Istenre bízom magam, elveszítem a népszerűségem, a hatalma. Mit szólnak az emberek, hogy egy ismeretlen zsidó Isten előtt meghajolok? Hát elvesztem a tekintélyem. Nem fognak becsülni, szeretni. Én megmutatom, én megmentem az életem, én ragaszkodom a hatalomhoz. És mi fog történni? Elveszíti az életét is a Vörös-tengerben. Igen, aki maga akarja megmenteni az életét, elveszíti. Az verességet fog szenvedni, mert egyedül nem megy. Egyedül nem tudunk győzni. Sem a bűn, sem a betegség, sem a halál, semmilyen nyomorúság fölött. Csak Jézus Krisztusban kapunk lehetőséget. És adja az Úr, hogy ahogy Isten keres minket, akkor rezonáljunk rá, hogy mi itt vagyok, Uram. És köszönöm, hogy még mindig hívsz. És köszönöm, hogy mindent megtettél értem. És különösen a keresztet. Hogy van nekem hova nézni, amikor reménytelenné válik az életem. Mert a kereszt az biztos pont. És a kereszt az akkor is biztos pont lesz, ha esetleg az egész világban lecserélik. Valami másra. De a kereszt még attól is kereszt lesz. Mert nem attól függ az ereje, hogy lesz-e épületek tetején kereszt, vagy a falán, vagy az út mentén, hanem hogy Isten az igéjébe kijelentette, hogy Jézus ott magára vette a bűneinket, terheinket, és aki ránéz arra a keresztre, a kereszten függő Jézusra, úgy fog meggyógyulni, életre kelni, mint a pusztába majd a zsidók, akiket megmar a kígyó, de a Mózes által készített részkígyóra föltekintenek, és életbe maradnak, vagy meggyógyulnak. Hát adjon ilyen életbe maradást, gyógyulást, örök életre való reménységet az Úr, hitáltal mindannyiunknak. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük a Te szavadat, Uram. A drága igét, amit ideadtál nekünk, oly csodálatos, hogy ma is kézbe vehetjük, beletekinthetünk, és nem kell nekünk sodródni ezzel a világgal, nem kell, hogy a különféle fáraók véleménye befolyásoljon minket, hanem kinyitjuk az igét, és látjuk, hogy ki vagy. Mert ez a világ meg akar bennünket téveszteni, elénk adja, hogy látod, én is meg tudok csinálni sok mindent, sőt, már többet is, mint az Isten. De Uram, hogyha az igét figyeljük, akkor azt látjuk, hogy igen, sok nagy dologra képes az ember, de nem tudjuk kézbe tartani. Olyan könnyen elveszítjük az uralmat fölötte, és mennyi baj, szenvedés származik ezek miatt. Mennyi haláleset, háború, nyomorúság, betegség következett be azért, mert nem engedtünk neked, nem hallottuk meg a szavadat, nem szálltunk le a trónról, de köszönjük, hogy még mindig keresel, és oda szeretnénk borulni és imádni téged, Jézus. Köszönjük, hogy ma is a keresztre tekinthetünk, és onnan árad a te véred bűntörlő ereje, és keresztről rólad árad az élő víz forrása, és ott, hogy merítsünk belőle, hogy megújuljon az életünk, hogy általad tovább tudjunk haladni. Köszönjük neked, Urunk, hogy ma is itt vagy, szólsz, és láthatjuk, hogy nem Mózesről szólnak itt a dolgok, és nem is rólunk. Nem csak annyi lehetséges, amire Mózes képes, hanem minden tőled jön, minden kegyelem, és az, hogy mi is bele simuljunk a te kezedbe, a te akaratodba. Köszönjük, hogy terved van velünk, és hogy tudjunk rólad bizonyságot tenni, felmutatni ennek a világnak, meg a gyermekeinknek, unokáinknak, hogy kicsoda vagy te. Könyörülj, hogy az életünk rólad tegyen bizonyságot. Kérünk így gyülekezetünk tagjaiért, add Uram, hogy mindenki hallja a te szavad, mindenki meglássa, ki vagy, és örömmel bízza rád az életét. Hogy legyen a szívekbe dicséret, hogy magasztaljuk a te nevedet, és akkor fog gyógyulni az életünk. Köszönjük, hogy kapcsolatra hívsz mindenkit, így visszük eléd a betegeket, egyedül élőket, megfáradtakat, ott, hogy ők is belőled merítsenek erőt, és átéljék a veled való kapcsolat örömét ott, ahol épp vannak. Könyörgünk a családokért, gyermekekért, fiatalokért, könyörgünk, Uram, az evangélium hirdetőiért, áld meg, Uram, a Te igédet, add, hogy minél többek előtt fölragyogjon a világosság, és könyörgünk egyházunkért, népünkért, s ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja, és élünk, legközelebb csütörtökön este 6 órától tartunk hétközi Isten tiszteletet, tehát csütörtökön 6-tól hétközi Isten tisztelet, majd vasárnap 10:30-tól úrnapi Isten tisztelet szintén a templomban. Befejezésül a már megkezdett 398. dicséret 5. versét énekeljük, minden teremtés dicsérje.